műsorunknak ismétlését hallják. Dankó Extra. Ma a Nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiójának hallgatóit. Dankó Extra című műsorunkat hallják, mint ahogy minden szombaton és vasárnap 11 óra után 4 perccel. Újra itt a bal oldalamon helyet foglal műsorvezető társam, alkotótársam, ifjabb Sárközi Lajos. Szervusz, Lajos.
Szervusz, és sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat én is a mai napon.
És hát ma is egy különleges vendéget üdvözölhetünk itt a stúdióban, és az apropó se kismiska, hogy mondhatom ezt, ugyanis a magyar kultúra lovagja, Hegedűs Valér zongora művész a vendégünk, aki éppen ma ünnepli születésnapját. Szervusz, kedves Valér, és Isten éltessen nagyon sokáig.
Szervusztok, és én is üdvözlöm a kedves közönséget, és nagyon megtisztelő a számomra, hogy a Dankó Rádióban szerepelhetek éppen a születésnapomon.
Köszönjük.
Nem áruljuk el, hogy hanyadik.
Ne. Ezt akartam mondani, hogy szeretnék én is sok boldog születésnapot kívánni, és a 18-hoz természetesen.
Köszönöm szépen, köszönöm.
Valér, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, és hogy elfogadtad a meghívást. Tehát azt hiszem, hogy a mai szűk egy óránk is igazán izgalmas, mozgalmas lesz, tele zenével, és hát legendás történetekkel. Az első kérdésem az így szól, hogy vagy?
Köszönöm szépen, ez egy romantikus kérdés valóban, de nagyon szépen köszönöm, igazából nem panaszkodhatom, addig, amíg az embernek az egészsége teljesen a helyén van, és azt leszámítva, hogy rengeteg dolgom van, annyit dolgozom, hogy 20 éves koromban én ezt nem bírtam volna, hála Istennek most úgy látom, hogy bírom. A lakásom az a feje tetején áll, majd egyszer, ha lesz egy kis szünet, akkor majd rendben, akkor egyelőre így néz ki a
életem. Vagy hívni kell a rendrakó manókat. Én mindig ezt talán mondom, amikor kicsit sűrű az életem, hogy felhívom a rendrakó manókat.
Elhívjuk őket.
Vagy küldöm hozzátok is.
Köszönöm.
Valér,
tőled rögtön hozzá.
Természetesen. Valér, hát az elmúlt több évtizedünknek egy meghatározó alakja vagy, mint muzsikus, mint zenész, zongora, művész, és nem csak a fantasztikus zenei tudásod miatt, hanem azért is, mert hogy nem csak egy műfajban vagy kiválósága a zenei kultúrának, hanem legyen az magyar nóta, cigányzene, klasszikus, kortárs, örökzöld, táncdal, tehát tulajdonképpen te is egy olyan sokoldalú művészként írtad már be magad a mindenkori zenei történelem könyvbe, ami vitathatatlan. Hogyan kerültél te erre a pályára, illetve mindig is ezt szeretted volna csinálni?
Hát nagyon sok kérdés van most bennem.
Akkor most hátradőlök és hallgatunk.
És akkor hallgatsz. Hát ugye az a helyzet, hogy legelőször ilyenkor mindig a Jelenics Istvánnak, az én kollégiumi nevelő tanárom volt, Jelenics István piarista rendfőnök, és ő ugye azt mondta nekünk a 25 éves érettségi találkozónkon, hogy most látom rajtatok, hogy azon gondolkodtok, hogy nem azzá váltatok, amit álmodtatok magatokról. De nem az a fontos, hogy ti még mit álmodtatok magatokról, hanem hogy a jó Isten mit álmodott rólatok.
Ez nagyon szép.
Ezzel kezdődik. És tulajdonképpen így kezdődik az én pályafutásom. Mert hiszen tudjátok mindjárt, és ez köztudott a szakmában, hogy erdőmérnöknek tanultam, és aztán vissza, ahogy Móricz írja egy novellájában, hogy visszakeseredtem a muzsikáláshoz. Ha szabad elkezdenem a kezdetétől, ez nagyon érdekes dolog, mert nagyon-nagyon idős koromban, most néhány évvel ezelőtt a Covid idején jöttem rá egy nagyon érdekes dologra. A történetet úgy kezdeném, hogy Karinti azt mondja, hogy a szegénység leleményessé tesz a gazdagság tunyává. Na ennek a mondatnak köszönhetem én a zongora tanulmányaimat, ugyanis az történt, hogy Földes Nándorné, az én zongora tanárnőm, az egy óriási bérháznak a tulajdonosa volt. De az még ahhoz képest semmi, hogy ott ennek a bérháznak a kertjében, az amerikai úton felépített még egy óriási bérházat. És az volt a terve, hogy ezeket a bérházakat kiadja, és fényesen fog élni. De jött a háború, jött a rendszerváltás, és őtőle elvettek mindent, egy lakása maradt a harmadik emeleten, ahova én jártam aztán zongorázni tanulni, és ő pedig kénytelen volt, a szegénység leleményessé tesz, kénytelen volt zongorát tanítani. Na, így kezdtem én el zongorázni. Úgyhogy ez volt az egyik érdekesség, aztán a másik érdekesség pedig, hogy a tanulmányaim befejezése után, mint frissen végzett erdőmérnök, mentem a Margit-szigetre egy barátommal, és egy osztálytársunk ott üldögélt az egyik asztalnál, átült hozzánk, és elkezdte mesélni, hogy ő egy Eretnek Együttes nevű zenekarban dobol, és hogy nincs-e kedvem eljönni oda. És hát én úgy voltam vele, hogy megpróbálom, hát Beat zenekarban még nem játszottam soha, amúgy is abbahagytam a zongorázást akkor már egy pár éve, hát kezdjük el. És akkor elkezdtük, aztán feloszlottunk, ahogy ez szokott lenni a rock zenekarnál, feloszlottunk, másik zenekar, megint feloszlottunk, én egyszer csak rájöttem, hogy ez nekem nem való. Az, hogy én estéken keresztül azt mondom, hogy CCAG, ez nekem kevés, és ott várnak engem a befejezetlen Chopin darabjai, meg, és elmentem zongora kísérőnek, ugye volt egy Galgóczi Béla nevű nagyszerű táncdalénekes, aki elvitt engem magával, és aztán akkor szépen kiszélesedett a pálya. Megismerkedtem nevekkel, Győri Szabó Jóskával, Szalai Laci bácsival, Kalmár Magdival, nem is tudom sorolni, hogy mennyi, Mozsár Imrével talán emlékeztek rá. Majd aztán mesélünk erről többet, de Béres Feriék bezárólag én tulajdonképpen elindultam egy ilyen kísérői pályán.
Tulajdonképpen mondhatni, hogy aki élt és mozgott, azt lekísérted mindegyiket.
Mindig mondom, hogy sajnálom, hogy a kocsimra annak idején, meg ugye el is adtam mind őket, de hogy nem írattam rá, hogy kik ültek az autómba, hogy Házi Erzsi, Besenyei Feri, Szalai Laci bácsi, Zentai Anna, stb. Sorolhatnám, óriás nevek voltak.
Az biztos. Igen.
Ugye annak idején a 60-as, 70-es, 80-as években ugye vizsgát kellett tenni mindenkinek, legyen az zenész, legyen az énekes, sőt, mi több kategória vizsgát tettek az elődeink, ugye az Országos Szórakoztató Központnál. Hogyha erről mesélnél egy kicsit, mert a mai fiatalság, én azt gondolom, hogy nem nagyon érti, hogy miről beszélek, akár én is, főleg apukám révén, azért én sokat hallottam erről, de most egy avatott zongorista mesélj el, hogy ez hogy történt, hogyan készültetek fel arra több százas repertoárra, amiből aztán csak ugye bögtek nem is tudom hányat, műfajtól függetlenül, és ha ment, ha nem, akkor viszont látás. Mert
ma jövőre találkozunk.
Igen. Én a Kertész Kornél bácsihoz jártam a stúdióba, B kategóriáig mentem el, van egy B kategóriám, szigorú vizsga volt, Rachmaninov Sziszpol Preludet kellett játszanom a vizsgán, és mindig elmondom a fiamnak, meg úgy általában a fiataloknak, hogy ahhoz, hogy valaki egy negyedosztályú kocsmában zongorista legyen, ahhoz 10 évet kellett zongorát tanulni. Igen. Ez nem ment másképp. Úgyhogy ennek megvolt a maga rangja, és megvolt a szakmának a méltósága. Hát ugye ma már ez valahol ugye fellazult és eltörlődött, ma mindenki van egy ilyen birkózási fajta, hogy érd, ahol éred, vagy kapd, ahol éred, hát ez körülbelül ugyanaz, hogy mindenki hát megpróbál úgy érvényesülni, ahogy akar, és hát sokszor bizony mindenféle képzettség nélkül, és hát nincs alapja, nincs háttere annak a teljesítménynek, amit...
És így a hierarchia is elveszett, ami azért nagyon fontos szerintem.
Igen, erre mondta a Latinovics Zoli annak idején, hogy elgurult az origó, hogy a koordináta rendszernek az a középpontja, ami a nulla pont, amitől fölfelé meg lefelé lehet számítani az értékeket. Na ez az origó, ez a nulla pont, ez elgurult.
Bizony.
Nem tudjuk, hogy hova, de elgurult.
Lali, szerettél volna.
Igen, csak hogy Valér, egy pár szót mondanál arról a repertoárról, amit egy vizsgára esetleg meg kell tanulni, csak hogy a hallgatók és én a zenészeknek is ajánlom, hogy érezzék a súlyát, hogy például egy B-kategóriás előadó művésznek mi mennyi mindent kellett megtanulni.
Hát most, ha jól emlékszem, 200 számot mondom, volt egy belépőszám, Szinding tavaszi zsongás, Rachmaninov Sziszpol Prelude, nem tudom még mi volt a harmadik, amit lehetett választani, és azon kívül volt 200 kötelező nóta. Most, ha jól emlékszem, abból mondjuk 60-at kellett játszani fejből, fejből, és a többi 140-et meg úgy, hogy kitetted magadnak a kottát. Azt hiszem, ez már azért könnyítés volt, mert először még ennyi sem volt.
Már a kiolvasott kottát.
Úgyhogy ez így nézett ki. Igen. Hát ugye aranyos történetek voltak, ugye, amikor az egyik páciens vizsgázott ugye elméletből, és akkor kérdezték tőle, hogy mi a fermáta, ugye az a korona, mi a fermáta, és akkor nem tudod mondani semmit, és az egyik tanár besúgta, hogy na hát a Szent Istvánnak is volt, ja, jobb keze.
Valér, neked hangszert nem kellett hoznod magaddal, van itt egy remek kis elektromos pianinónk, de igen jól szól, és ahogy hallgatják majd a hallgatóink, megtévesztésig olyan, mint egy versenyzongora. Mindenképpen szeretnénk, hogyha te elvarázsolnál minket a játékoddal, legyen meglepetés, és majd utólag elmondjuk nekik.
Elmondanám szívesen előre. Petőfi Sándorról fog szólni a zene. Liszt Ferenc írt egy történelmi arcképcsarnokot, és abban nagyon szépen emlékezik meg Petőfiről. És ennek az érdekesség ennek a műnek, hogy három szálon fut. Van lenne egy elszánt magyarság, egy igazi hősies harcos elszántság, van benne egy nagyon-nagyon bensőséges líra, ahogy Petőfi Sándor szerelmes, és aztán a végén pedig van két tört akkord, fölfelé szálló tört akkord, mint ahogy ez a nagyszerű lélek eltávozik közünk olyan titokzatos módon, amit a mai napig nem tudunk, hogy történt. Hát erről szól a mű körülbelül.
Hallgassuk meg! A Dankó Rádióban továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják, melyben ifjabb Sárközi Lajossal ülünk itt a stúdióban, és a mai vendégünk az éppen születésnapját ünneplő Hegedűs Valér zongoraművész. Hát említettük a 78-as OSK vizsgát, és hogy aztán ugye a magyar nóta műfajában legkiemelkedőbb előadó művészekkel is dolgoztál, de hát azért, ahogyan a műsor elején is már említettük, nagyon sok műfajban otthonos hivatalosan mozogtál. Mikor kezdett el igazán kiszélesedni ez a történet?
Igazából megkívánta az élet. Szóval Béles Ferire visszatérve, ugye ő volt a meghatározó személyiség az életemben. Ő maga mindig emlegette azt, hogy valakinek, fiam, sínre kell, hogy tegye az embert a pályán. És ő neki Keresztúri Dezső, az akkori költő és akkori kultuszminiszter volt az, aki őt segítette, és én nekem meg kell mondanom, hogy ő nekem viszont Béres Ferenc volt, aki engem a pályára tett igazán. Mindjárt az első évben kivitt engem Amerikába, és aztán onnantól kezdve rengeteget dolgoztunk együtt, de rengeteget, és rádiófelvételünk lett, és tévéfelvételünk lett, és nagyon sok mindent csináltunk együtt, és aztán közben azért mindig jöttek egyéb műfajosok is, táncolosok, cigánynótások, magyar nótások, mindig is, az mindig, és az operettesek. Most az operettel mindig el szoktam mondani, hogy nekem szerencsém volt, nekem volt 18 éves koromban egy rosszul sikerült randevum, és hazamentem bánatosan, és egy-két hétig otthon voltak ilyen operettkották, és azokat nézegettem. Na, a mai napig ebből élek, mindegyiket tudom szinte fejből.
Egy rossz randevum mire is jó.
A Hakni világban dolgoztál sokat, és ezáltal nagyon sokat is utaztál. Például te vezettél? Tehát, hogy te vitted a művészeket? Vagy hogyan nézett ez ki abban az időben?
Egy időben rengeteget vezettem, és rengeteget utaztunk. Hát azt elmondani nem tudom, hogy mennyi vezetési kalandom volt, és hát volt egy olyan alkalom, emlékszem, Lipcsei Edittel, Béres Ferenccel és Németh József konferenciéval mentünk az úton, M7-esen, és mondták, hogy ónos eső van és fagy. Hát, de láttam, hogy az autók nagyon lassan mennek ott körülöttem, hát én megmentem nyugodtan, mit mennek ezek ilyen lassan. És egyszer csak megindult az autónak a hátulja, és vagy 8-at perdültem azon az úton. 8-at perdültem, és valami szárazra kerülhettünk, és megállt a kocsi. Szerencsére, ugye szembe úgy se jött volna senki, hátam mögött meg nem volt szintén senki. Úgyhogy aztán akkor kérdezte a Béres Ferenc, hogy most mit csinálunk, fiam? És mondtam, hogy most megfordulunk és hazamegyünk.
És így is történt?
Igen, az a hévízi előadás elmaradt egyébként. De hát aztán olyan is volt 60-i Jöngyivel, ezt nem tudom, hogy ismerjték a történetet, retteltes hófúvás és szél. És nem bírtunk már tovább menni, beültünk egy presszóba, és mondtuk, hogy hát úgyis, hát látják, hogy nem tudunk jönni. Feketét ittunk valami mást is, nem tudom, alkoholos nem. És aztán elindultunk. Közeledünk Dunaföldvár felé, csontszáraz minden. Mindenhol teljesen szárazság, és nincs szél se szinte. És kijön a kultúros retteltes mérgesen, hogy hát hol voltunk eddig, hát mondom, nem tudtunk kijönni, hát ilyen, szóval ugyan nem mondja már. Mondom, akkor tessék kijönni, nézze meg az autómat, ahol 40 centi magas hó áll a tetőn. Így tudtam csak igazolni magam.
Manapság meg már kinyitjuk a telefont, aztán látjuk az egész világban az időjárási viszonyokat.
Olyan jó hallgatni ezeket a történeteket, mert olyan nagyon mesélős vagy, meg nagyon olvasott, ugye már sokat idéztél. Ezt nyilván otthonról hozod. A szüleid mivel foglalkoztak, illetve milyen családban nőttél fel? Milyen volt a gyerekkorod?
Hát nem volt könnyű gyerekkorom, Az én édesapám jogász volt. Édesanyám is vasúti tisztviselő, de aztán ugye jöttek ezek a nagyon vészes idők, már a Sztálin halála előtti idők, akkor éleződött ki a legjobban ez a konfliktus, és akkor az édesapámat egy éjjel elvitték Recskre. Úgyhogy mindig, amikor kérdezték tőlem a egyetemen, hogy van-e a családban a munkásmozgalom mártírja. És mondtam, van az édesapám, elvitték Recskre, ő is a munkásmozgalom mártírja. De aztán, mikor visszajött, nagyon hamar visszajött, hát szerencsére fél év után, mert akkor már feloszlatták a Recski tábort, és akkor, de viszont édesanyám megbetegedett, és ő meghalt. Ő meghalt nagyon, 7 éves voltam. Akkor, és aztán, hát, mondjuk nagyanyámnak volt egy csodálatos műveltsége, ő ugye még az utolsó éveiben, és 96 évesen halt meg, de volt barátnője, akit magához hívott, volt franciául beszélő barátnője, volt németül beszélő barátnője, és akkor ő ezekkel társalgott, ugye, és mindent eredetivel olvasott. De hát ugye édesapám második felesége is, az meg egy szintén arisztokrata származású hölgy volt, aki szintén azért nagyon művelt és nagyon igényes ember volt. Ő azért sajnos mostoha volt, mostoha sose tudott igazán olyan lenni, de hát attól függetlenül sok műveltséget kaptunk tőle is. Meg operában és egyéb színházokban azért ő vitt el minket. Igen.
És akkor hogy jött a zene az életedbe? Tehát ugye nem zenész családba születtél, de mégis zongorát kezdtél tanulni, ez hogy?
Igen, édesapám csodálatosan zongorázott egyébként, meg kell, hogy mondjam. Na most zenészeknek ez sokat mond, hogy teljesen autodidakta módon, mindent hallás után, és gesztusban. Ez hol van, és gesztusban. Minden. Úgyhogy amikor én már befutott zenész voltam, és akkor ő odajött hozzám, és kérdezett tőlem valamit, és mondtam, ebben a hangnemben nem tudom neked megmutatni. Ez egyszerűen képtelenség. Szóval ő zongorista volt ilyen szempontból, és ugye nagyon-nagyon azon volt, hogy engem első alkalom akkor, amikor látta, hogy kezdek így a zongorához hozzá nyúlogatni, akkor elvitt engem ehhez a bizonyos tanárnőhöz, akiről beszéltünk, Földes Nándorléhoz. Azt még talán el kell mesélnem, ezt el szoktam mondani, mert nagyon regényes, hogy a zongora, amin elkezdtem tanulni, hogy az egy ilyen emblematikus hangszer. Ugyanis ott arról volt szó, hogy az egy bútorzatnak, egy garnitúrának az egyik része a zongora. Ugyanazok a díszítések, oszlopfejek és ilyen kosár mintázat van rajta, mint az összes bútoron. És az én nagymamám 45-ben sétál az utcán, és szembe jön egy kocsin vele ez a zongora. És nem tudott téveszteni, mert a díszítések ugyanazok, tehát nem. És utánuk ment. Orosz katonák tolták egy kézi kocsin, és elvitték az Andrássy útra. Ő meg megnézte a címet, hazaszaladt, persze addigra már a lakás feltörve, zongora nincs. Édesapám hazajött, és mondta, hogy tudja, hogy hol vitték a zongorát, Andrássy út, nem tudom hányszá. És akkor az apám elment, és egy francia tanárnő nyitott ajtót abban a lakásban. Franciául beszélt az orosz tiszttel. Egy orosz tiszt lakott ott. Tele volt a lakás szebbnél szebb zongorákkal, de tele. De az orosz tiszt éppen azon zongorázott, ami a miénk. És mondja az apám, hogy hát elvitték a zongorát, szeretni vissza, hogy melyiket. És mondja, hogy azt. És mondja, hogy válaszol akármelyiket, azt nem adom. És akkor kiment felsülve, ugye kicsit lógó orral, és a francia tanárnő utána jött, kiengedte, és mondta, hogy jövő héten mennek Bécs felé. Nem lesznek már. És akkor az édesapám összegyűjtötte a baráti kört, és akkor fogták, és visszalopták a zongorát, igen, úgyhogy így került hozzánk. Oh. Ezen kezdtem gyakorolni, és ezen gyakorolom a fiam.
Hát ez csodálatos. Igen. Na hát akkor én azt mondom, hogy bár nem azon a zongorán, de ismételten itt a stúdióban, kérlek, hogy játsz nekünk valamit. Mi lesz a következő produkció?
Most pedig egy picit akkor kapcsolódjunk ismét egy kicsit Petőfi Sándorhoz, mert van Lisztnek egy műve, aminek az a címe, hogy Pusztai Bánat. És ez a Pusztai Bánatnak a hangulata nagyon rácseng arra a versre, amit Petőfi Sándor írt, hogy a puszta télen. És ebben ugye mindig megjegyzem, hogy szinte az egész műnek a hangulatán átdereng ez a mondat, hogy ahogy mondja a végén a versnek, hogy és a ködök már ugye települnek a pusztára, sűrű ködök települnek, és alig láthatják a betyár alakját, akit éjjel szállására prüsszögve viszaló, háta mögött farkas, feje fölött holló. Olyan, mint egy festmény. Mm. Tehát következik akkor ez a mű.
Hallgassuk meg.
Kedves hallgatóink, önök a Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják. A mai napon egy fantasztikus zongoraművész a vendégünk. Sokaknak nem kell bemutatni Hegedűs Valért. Valér, kérlek, mesélj bizonyos turnékról, de én tudom, hogy azért Ausztráliában talán 4 alkalommal is jártál, és Japánban is, ahol Déki Lakatos Sándorral és fiával turnéztatok.
Talán az Ausztráliát kezdeném. Ugye ott úgy volt, hogy 3 alkalommal kint voltam Jankovics Jóskával, ő vitt ki engem először. Azért is érdekes volt, a múltkor épp láttam, hogy a világ egyik legnagyobb temploma Sydneyben az a nagy katolikus templom, egy óriás katedrális. És amikor kiértünk oda, és megláttam ezt az óriás épületet, ezt a lenyűgöző csodát, mellesleg ugye Napóleon azt mondja, hogy ilyen környezetben nem lehet ateistának lenni. És ugye megláttam ezt, és ugye édesapám akkor fél éve halt meg. És akkor nem bírtam ki, hogy ne vegyek egy gyertyát, és ott az ő tiszteletére, emlékére égessek egy gyertyát. És aztán utolsó alkalommal meg egyedül voltam kint Ausztráliában. Akkor az úgy volt, hogy évfordulója volt az 56-os forradalomnak. De ők 57-ben értek ki, mert egy évig utaztak Ausztráliába, amíg kiértek. És hát az nagyon szép volt, ott összegyűjtöttem egy csomó verset, egy csomó idézetet, zongora műveket, és a többi. Tényleg úgy csináltam, hogy egy ilyen nagyon szép 56-os hangulatú dolog legyen. Aztán hát ugye a Japán, az pedig, ott is 4-szer voltam Japánban, hát az is fantasztikus volt Sanyiékkal. Ilyenek jutnak eszembe, hogy Lakatos Sanyi, a kisi, fiatal, oda ment a impresszárióhoz, és mondta, hogy meg lehetne cserélni a számokat, mert az első részben ő neki egy gyors száma van, és a másik részben van a lassú, és milyen jó lenne, hogy az első részben játszana a lassút, és a másodikban azt a mutatós gyorsat. Szóval meg lehet csinálni, természetes, csak egy fél évvel előbb kellett volna szólni.
Hát igen, Japánban ez nem olyan könnyű átszervezni a dolgokat, igen.
És a másik csoda, amit el szoktam mesélni mindig, mert az meg annyira jellemző Japánra, talán emlékeztek a viccre, hogy alsó gödre vagy felső gödre tetszik kérni a menetjelet. Hát a következő történt, hogy impresszáriónk észrevette, hogy frakkunk már elég viseltes, és hogy adjuk be a tisztítóba. Ő fizeti, adjuk be. Beadtuk a tisztítóba, kihoztuk aznap este koncert, és rémülten látja lentről, hogy a Sanyiéknak a hóna, enyém nem látszott, de hogy az ő hónuk alatt egy ilyen csapadék valami kiütött, ugye nyilván a tisztító vegyszer és az izzadság valahogy összekerült, és kérem szépen mentünk hazafelé a szállodába. Az egész út alatt csak úgy pörölt valakivel. Másnap reggel ültünk vonatra, az impresszárió asszony odaszólított minket külön-külön, és egy mérőszalaggal végmért minket, is mondta a telefonba az adatokat. Megérkeztünk a szállodába, aznap este nem volt fellépés, egy jót sétáltunk a városban, másnap reggel a portán ott volt 3 vazonatúj méretre szabott
frak. Ezt tapasztaltam én is.
Így néz ki Japán.
Igen.
Csodálatos. Ugye említetted, hogy megint visszakanyarodok egy kicsit, csak kacérkoztam a gondolattal, illetve hogy milyen szép dolgok ezek, amikor több évtizedet túlél egy hangszer, és pont, hogy ilyen történetet is elmeséltél, mert hogy ugye az lett annak a történetnek a vége, legalábbis ott fejeztük be, még a muzsika előtt, hogy a fiad is azon tanult, vagy azon játszik.
Ja, hát most is. Hogy is mondjam, akaratom ellenére belekerült, nagyon belekerült ebben a szakmába, nagyon belekerült. Most Gregor Bernivel, meg Vincel Illával jár felváltva, időnként engem helyettesít, mindig azért hála Istennek nagyon nagy megelégedéssel. Most 2 alkalom is volt, hogy helyettem kellett mennie, de ő egyébként pedagógus, szóval ő azt végezte, de nagyon jól zongorázik, és azóta ez is a Peskó Gyuri bácsinál tanult még annak idején.
Hát akkor nálatok a családba viszik tovább a zenét.
Igen,
hát
igen, ugye Peskó Gyuri bácsra jut eszembe, hogy ugye Peskó Gyuri bácsi ismert engem, és akkor tudta, hogy a Szabolcs az én fiam, és akkor mondja a Szabolcs, hogy hát ő is szeretne a pályára menni, azt mondja, te is mindenáron szegény akarsz maradni?
Szerintem most ismét zenéljünk egy kicsit. Van még a tarsolyodban.
Igen, most talán csináljunk egy olyat, hogy amit szoktunk csinálni mostanában Pitti Katival, hogy ő elénekli azt, hogy ó, én áldott jó Istenem, oltalmazó segedelmem, aminek van egy második versszaka, ugye, hogy vándor, fecske, sebestelet, és van egy harmadik versszaka, ami olyan, hogy visszatértünk, és megáldott a csíksomlyói Szűz Mária. És érdekes módon Bartóknak a Este a székelyeknél című művében háromszor fordul elő ez a téma, és a harmadiknál, amikor a csíksomlyói Szűz Máriához érkezünk, akkor egy egyetlen pici kis harangszóval fejeződik be a mű. Hát erről szól Bartók Este a székelyeknél című műve.
Hallgassuk akkor most Hegedűs Valért, bár Pitti Katalin nélkül, de azt hiszem, hogy ha becsukjuk a szemünket, akkor ide tudjuk képzelni a művésznőt is. Hegedűs Valér zongorázik. Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra, még egészen a déli harangszóig számítunk az önök figyelmére, ugyanis itt van mellettem
Ifjabb Sárközi Lajos,
és vendégünk Hegedűs Valér zongoraművész, aki éppen születésnapján ül itt a Dankó Rádió stúdiójában. Hát nagyon szép életutat jártál be, és még hol a vége? Számos kiemelkedő művésszel játszhattál együtt, és ide sorolhatjuk Placido Domingót is. Na ez hogyan történt? Hát
ez egy egész véletlen.
Véletlenek nincsenek, abban azért egyezzünk meg.
Igen, nagyon érdekes, mert a Gyurkovics Tímé bácsi azt mondta, hogy csak véletlenek vannak, de azokat valaki mozgatja felülről. Úgyhogy ez is úgy történt valószínűleg. Volt egy nagyon ravasz szervező, aki nem árulta el nekem. Annyira titokban volt ez az egész fellépés. Tudnélik, Placido Domingónak egy munkatársa, egy magyar munkatársa, és annak a munkatársának a lánya esküdött a Mátyás templomba. De ez olyan halálos titokban volt, hogy nekem se árulta azt el, hogy kit fogok kísérni. Csak azt mondta, hogy hozzak egy G-dúros Pánisz Angelikuszt, a César Franco. Ültem az orgonához, kezdtem beregisztrálni, és egyszer csak leestem az orgonapadról majdnem, ott állt Placido Domingo mellettem. Ott állt mellettem. És ami még nagyon érdekes, nagyon szépen elénekelte, Kertes Ingriddel együtt.
Milyen ilyen emlékezetes pillanataid vannak az életben, ami úgy vagy tovább lendítette a karrieredet, vagy a lelkednek olyan meghatározó, olyan sokat adott?
Sok érdekesség volt. Ugye az volt egyszer egy nagyon nagy élményem, amikor még akkor a Mária néni Székely Máriánál tanultam, aki Bartók növendék volt egyébként, és felkészített engem a Liszt Mephisztó keringőre. És én akkor utaztam ki Németországba, csak úgy látogatóba, de az ottani társaság az szervezett nekem ott egy kolostorban, egy gyönyörű szép hangversenyteremben szervezett nekem egy koncertet. És akkor gyorsan elővettem még egy pár darabot, és a végén eljátszottam a Mephisztó keringőt. És olyan újságcikkeket kaptam másnap, és olyan szerencsém volt, hogy aztán telefonáltam akkor a zongoratanárnőnek, és megköszöntem. Hogy
amire az ember nem számít néha, abból igen, nagyon igen, érdekes az, és jó igen, dolgok igen, születhetnek. Igen.
Aztán volt ilyen is, ugye, hogy egy alkalommal Portis Lajossal ugye készültünk Schubertnek az utolsó dalciklusát megtanulni. És akkor elő is adtuk, ha jól emlékszem, október 19-e volt. És amikor indultam, megnéztem a Schubert életrajzot, és október 19-én halt meg Schubert. Ilyen. Aztán most meg volt egy, Baranyi Ferinek van egy darabja, ez a Sódelné című darab, és abban én nekem játszanom kell a Rákóczi indulózót a vége felé. Ez mindig így ment, és most Rák Kati felújította, és a Jókai Anna klubba csináltuk most március 27-én, és egyszer csak mondja a rádió, hogy március 27-én töltötte be második Rákóczi Ferenc, a vezérlő fejedelem, a 350. születésnapját.
Pont aznap, igen.
Ezek
csoda dolgok, ezek csoda dolgok.
Ez kicsit misztikus.
Igen, abszolút. A Fészeklub zeneművészeti tagozata választmányi tagságában is, mint tag dolgoztál, illetve részt vettél, valamint a Keresztény Kulturális Akadémia tagja is vagy, a Krúdi Gyula kör, Fehér Holló baráti kör is ide sorolható, illetve zenetörténeti előadásokat is tartottál. Erről mesélj egy kicsit.
Nógrádi Pista kért meg engem erre, hogy tulajdonképpen nótásokról volt szó. És ő kifejezetten azt akarta, azért kért fel engem, hogy komoly zenei tematikájú előadásokat tartsak, hogy a magyar nótások úgyis sokat tudnak, igen, Morvairól, meg Fráterről, nem tudom, de ugye, hogy az, hogy mégis egy kicsit képbe tudják tenni, hogy mikor élt Bach, mikor élt Beethoven, mikor élt Mozart, stb. Ezért tartottam nekik mindig egy ilyen előadást, de mindig hozzátettem, hogy komoly zene szemszögéből sose szabad lenézni a zseniális könnyű zenei szerzőket. És ugye elmondtam nekik azt a történetet, hogy egy alkalommal Kodály meghallotta, hogy a zenekritikusok nagyon lekicsinlően beszélnek Czerkovicról. És oda ment hozzájuk, és azt mondta, hogy ide hallgassanak, uraim. A zeneművészet hajóján Bach a hajós kapitány, ez biztos. Beethoven meg Mozart a kormányosok, és így tovább. De lent a széntérben, a géptérben, ott dolgozik koszosan, piszkosan, izzadtan Czerkovic. De fenn van a hajón, uraim, önök meg a partról prédikálnak.
És milyen igaz?
Igen, csodás.
Ez a Kodályi logika.
Félelmetes micsoda gondolatmenetei voltak Kodály Zoltánnak, igen. Nagyon érdemes olvasni az ő írásait.
Hogyne.
Zenéljünk újra.
Na hát most egy kicsit hadd gondolkodjak. Legyen Bánkbányból a nyitány, Erkel Ferenc Bánkbányából, egy kicsit azért a történelmi hősökre emlékezve, és akkor tulajdonképpen ennek egy nagyon szép magyaros hangulata van ennek. Mindig meg akartam tanulni, mert gondoltam, hogy akármilyen komolyabb szintű műsort is, aminek kicsit magyaros karaktere van, azt el lehet kezdeni ezzel a nyitánnyal.
Erkel az mindig jól jön.
Így van. A mi műsorunkat meg lehet ezzel folytatni. Úgyhogy akkor köszönjük. Hallgassuk Hegedűs Valért.
Köszönöm. Thank you.
Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra című műsorunkat hallják. A vendégünk Hegedűs Valér, aki éppen születésnapján ül itt mellettünk, hiszen ifjabb Sárközi Lajos sem hiányozhat a szombati adásból. Hegedűs Valér remek és fantasztikus példaértékű pályafutást tudhat maga mögött, és ugye ahogyan a műsor elején már így említésre került, szinte sosem volt ennyi munkád, mint amennyi most megtalál. Most például innen tőlünk is, azt hiszem Pitti Katalinnal
mész. Pitti Katalina, Bach mindenkié című sorozatban, igen, Nagykovácsiban fogunk a katolikus templomban fellépni.
Ha tulajdonképpen a ti kollégális viszonyatok félig meddig már barátságá is
nagyon régi. Ugye úgy volt, hogy az álompár idején, Löblan Pitti páros idején ismertem meg őket, és akkor kísértem őket először, csak utána egy kicsit eltűnt Kati valahogy az életemből, de vagy egy 4 év múlva aztán ezt csak újra összetalálkoztunk egy műsorban, és akkor onnantól kezdve meg szinte rendszeresen kísérője vagyok. Ha nem érek rá, akkor a fiam elmegy vele, úgyhogy így szoktunk.
És arról még nem esett szó, hogy mi az, amit leginkább szeretsz kísérni?
Hát a legkönnyebben, ami nekem olyan, hogy nem kell rá semmit se készülni, meg nem erőltet meg különösen, az természetesen az operetteket, ugye azokat tudom tényleg fejből általában. De nagyon szeretek dalokat kísérni, nagyon szeretek, ugye Portis Lajosról, a legendás valamikori sportoló sakkozóval, ugye ővel csinálunk nagyon szép dalesteket, most egy ária estre készülünk majd. Az a jelmondat jár előtte mindig, szintén Kodály mondat azt mondta, hogy amikor válogatnod kell, hogy mit válasz el, akkor ne a pénzt nézd, ne az anyagiakat nézd, hanem azt, hogy minőségben melyik ér többet. Mm-hmm. És ha azt nézed előbb, hogy melyik az értékesebb műfaj, akkor az majd meg fogja hozni az anyagiakat
is. Megtalálja.
Hát ezt várom, de attól.
És hát az egyház zene is a szíved csücske, hiszen a Hermina kápolnában, Zuglóban is most már több mint 4 évtizede orgonálsz.
Igen, nagyon régen.
Minden vasárnap.
Mert, na ott is úgy van, hogy most ugye például nemrégiben is Karcagon voltunk, ugye egy egész napos út, és Pitti Katival léptünk föl, és akkor is természetesen fiam csinálta a szentmisét. Hát ugye nekem az orgonához, meg egyáltalán az egyházhoz való kötöttségem, ugye ifjúkori neveltségem által is megalapozott, hiszen én kecskeméti piarista diák voltam. Nagyon érdekes volt, hogy mindenkinek megpróbálom elmagyarázni a vallás felé nyitottságnak, való nyitottságnak a mikéntjét. És most a napokban hallottam egy rádió műsort, ahol azt mesélte el a narrátor, hogy van egy festmény, egy középkori festmény, ahol Krisztus egy lámpással este kopogtat egy háznak az ajtaján. De annak a háznak kívül nincs kilincse, csak belül. Ami azt jelenti, hogy te Krisztusnak csak belül tudsz ajtót nyitni.
Nekünk kell a szívünket megnézni.
Ez csak belül.
Ő minden napot kopogtat.
Ő minden napot
minden
van,
pillanatban.
De kívülről nem tud bejönni. Csak akkor, ha a te szíved meg van nyitva rá. Igen, ennyi.
Hát számunkra a magyar nóta is imádság, és minden nap kinyitjuk a szívünket. És hát nagyon sok hallgatónknak tényleg a hit mellett a rádiónk jelenti a második kapcsot, az, amihez tudnak tartozni, akiben és akikben tudnak hinni, és ez ugye maga a Dankó Rádió, és maga az a zeneiség, amit mi közvetítünk, a magyar nóta és a sok-sok hungarikum zene. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most magyar nótákat is énekelhetnénk, hogyha már Valér itt van, és említésre került Béres Ferenc, és azért még sok mindenki más. Úgyhogy most következzen egy nótacsokor, fogadják sok szeretettel itt a Dankó Rádióban. Oh,
a kezében, de az bolygat nem mozog. Az ifjakat nézi, nézi, a múltakat felidézi, s könycig a szemébe. Csak az van a közepében a tétben áll, csak érteg előttem felénked. Most már világos a rég, nem kell szíved az a gyűjt. Késő mindenki sereg, eső a tenkepenyeg. Most már világos a rég, nem kell szíved az a gyűjt. A szemedre, azt, hogy nem zártál a szívedbe. Most már ne kocsincs felül, most már más szeretek én. Késő mindenki sereg, hát eső a tengepenyeg. Most már ne kocsincs felül, most már más szeretek én. Késő mindenki sereg, hát eső a tengepenyeg. Jaj, jaj, most már ne kocsincs felül, most már más szeretek én. Késő mindenki sereg, eső a tengepenyeg. Most már ne kocsincs felül, most már más szeretek én. Késő mindenki sereg, hát eső a tengepenyeg.
Itt a Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra című műsorunk végéhez értünk, melyben nem más, mint Hegedűs Valér, a magyar kultúra lovagja, zongoraművész volt vendégünk, aki éppen ma ünnepli születésnapját, hát szóval Isten éltessen még egyszer nagyon sokáig. Volt már arra példa, hogy így azt mondtam, hogy legalább még egyszer ennyit, de az a vendégem azt mondta, hogy jaj, te rosszat akarsz nekem. Ellenségek vagyunk.
Baranyi Ferinek szoktuk mondani, hogy 120 évig Ferikém azt mondja, no, ne szabjunk határt az örökké valóságnak.
Na, annak sose. És amikor nálam itt jár egy vendég, akkor mindig meg szoktam kérni, hogy ha lenne itt egy időkapszula, vagy egy kis palack, amiben egy üzenetet beleírhatnál, tegyük fel, bedobjuk most az óceánba, ki tudja, mikor 50-100 év múlva megtalálják, akkor mit írnál fel erre a papírra? Milyen üzenetet hagynál itt a bolygónak?
Hát érdekes. Ugye azt mondanám először egy Vas Albert mondatot, aki hosszan taglalja azt, hogy milyen gazdag emberek vannak, és milyen boldogtalanok. És hogy milyen elégedetlenek, és hogy a gazdagság tulajdonképpen sokszor elégedetlenséget szül. És hogy egy országnak a jóléte, az nincs arányban a megelégedettségével. És azt tudnám javasolni, hogy Vas Albert írt az végén, hogy aki boldogtalan, az elégedetlen, aki meg elégedett, az boldog. Ennyi a boldogság.
És hát az, hogy muzsika legyen, és mi kívánjuk tiszta szívből, hogy még nagyon sokáig muzsikálj nekünk, erőben és egészségben.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ne szabjuk határt a halhatatlanságra.
Így van, így van.
Kedves hallgatóink, Dankó Extra című műsorunk végéhez értünk, melyben Hegedűs Valér zongoraművész volt vendégünk. Még egyszer boldog születésnapot kívánunk. És hát reméljük, hogy tetszett a mai zenei műsor, igazán változatos kínálattal szolgáltunk.
Nagyon izgalmas volt, mint mindig próbálunk a kedves hallgatóknak izgalmas vendégekkel jönni, és különböző zenei csemegékkel. Én nagyon jól éreztem ma magam.
Reméljük, köszönöm, hogy önök is így vannak ezzel. Ha igen, akkor tartsanak velünk egy hét múlva ugyanekkor. Ugyanitt várjuk sok szeretettel önöket a Magyar Zene Rádiójában. Munkatársaink Dészabó Ágota és Wolf Attila nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől Budai Beatrix
és ifjabb Sárközi Lajos.
Műsorunk utolsó perceiben természetesen Hegedűs Valér zongora játékában gyönyörködhetünk. Viszont hallásra!
Sorajánló. Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18:55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak.